Én sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a ünnepi alkalmon, és gondoltam, hogy úgy kezdem, ha még valaki nem tudja, hogy föltámadt az Úr Jézus, elárulom, hogy igen. Csabát, amikor fölhívtam a héten, és beszéltük arról, hogy legyen a mai alkalom, akkor mondtam, hogy legyen először az úrvacsora, hát mégiscsak úgy következett, volt a világvasárnap, aztán volt egy közös úrvacsora, aztán majd nagypéntek, majd jött a húsvét. Aztán mondta a Csaba, hogy hát én nem fogok tudni szomorkodni, vagy valami szomorú üzenetet mondani. Szóval, hogy nem is erről van szó. Tényleg egyébként nagyon sok ilyet láttatok a Facebookon, nem, hogy sírok. Tehát ugye ez azért megold. De ma én is kupálódtam fiatalok egy picit, hogy ez már nem azt jelenti, hogy egy csomó ember ott áll és sír, hanem a fiatalok között ezt, hogy sírok, ez valami mást jelent. Úgy hallottam legalábbis, hogy azt jelenti, hogy valami nagyszerű dolog történt, és besírok rajta. Hát így igen. Amen. Valami nagyon nagyszerű dolog történt húsvétkor. Tudom, hogy nem kéne tévét nézzek, mert főleg ebben az időszakban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ritkán, ahol valami politika összejött, ott mindig összejön. Úgyhogy ezért nem nagyon. De gondoltam, hogy húsvétkor mégiscsak valami olyan üzenetet mondanak. Aztán tegnap véletlenül bekapcsoltam a tévéhez olyan csatornára is, ahol ilyen vallási percek, vagy hát a húsvéttel kapcsolatos méltóságos lelkészeket megszólaltattak, és hát hallottam olyan üzenetet, hogy a húsvét az azt jelenti, hogy egy kicsit ilyenkor minden húsvétben újjászületünk, és egy kicsit jobbak leszünk. Úgy kirázott a hideg, hogy miről is szól a húsvét ma nekünk 2018-ban. Aztán egy olyan 5 perc múlva egy másik csatornára kapcsolva, nyilván ennek most ilyen politikai felhangja is van, de én most politika sarlagmentesen szeretném ezt mondani. Egy német pappal csináltak interjút, és mondta, hogy hát szomorú dolog az, hogy az elmúlt 5 évben Németországban 2000 templomot bezártak. És be is mutattak ilyen videót, hogy műemléknek nyilvánított templomot is. Hát szüksége volt másra, ott valami csarnokot akartak építeni, úgyhogy szépen lerombolták. És mondja ez a pap, hogy nem is csak ez a szomorú, hanem az, hogy amikor ezek a muzulmánok, mert közben bemutatták, hogy épülnek a mecsetek, egyre dizájnosabb, nagyobb, nagy dicsőítő termek épülnek, azt mondja ez a pap, és ez elszomorított, hogy mi lesz akkor, amikor ezek a muzulmánok rájönnek arra, hogy mi igazán ez a megmaradt templomba, akik járunk, mi se hiszünk. Hogy mi is vasárnaponként elmegyünk egy 20-25-en, és gyengék vagyunk. És elhiszik, ezt mondta a pap, elhiszik, hogy náluk van az élő Isten. Ez azért borzalmas, nem? Milyen Istenünk van nekünk húsvétkor? Mi az, amit a feltámadás üzenetben Isten át akar nekünk ma adni? Ez a kérdés, igazából ez egy kérdés foglalkoztatott az elmúlt hetekben. Hogy mi az, amit 2018-ban Isten meg akar változtatni a feltámadás üzenetével. És azt gondolom, hogy aktuális azzal, amivel így bevezetőben kezdeni szeretnék. A Pál apostol ugye beszél egy gyülekezethez, a korintusi gyülekezethez. Ott egész mély dolgok történtek. Egy jó karizmatikus gyülekezet volt, onnan tudjuk, mert azért a nyelveken szólásról is kellett beszélgetni velük. Voltak, egy jó közösség volt, ugye, voltak pártoskodások benne, voltak csoportok benne, voltak vallásosság, egy csomó minden, és eljut a 15. részbe, úgy a korintusi levél 15-öt úgy kezdi Pál, amikor már nagyon sok mindent mondott nekik, és nagyon sok minden, tényleg a szeretet himnusza ott van előtte. Azt mondja nekik utána a 15. verset úgy kezdi, hogy eszetekbe juttatom továbbra, atyám fiai, az evangéliumot. És ez olyan sokszor megérintette az ige, és most, amikor a tegnap ezt láttam, akkor igazából ez jutott eszembe, hogy hé, keresztény Európa, eszetekbe kéne jusson az evangélium. Hogy nekünk egy feltámadt Jézusunk van. Mi a feltámadást hirdetjük. Nálunk van az élő Isten. Nekünk van egyedül élő Istenünk. És hogy ezt hirdetjük, vagy nem ezt hirdetjük. Ez óriási kérdés. És olyan egyszerűen mondja itt el az evangéliumot két mondatba Pál. Azt mondja, eszetekbe jutottam az evangéliumot, hogy tudnillik, ezt már el is mondtam nektek, hogy és úrvacsorákat elég szoktuk mondani, ezt az igét is akár. Mert amit előtökbe adtam, főképpen, hogy én is úgy vettem, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, hogy eltemetetett az írások szerint, és harmadnap feltámadt az írások szerint. Amen. Ez a fő üzenete volt Pálnak, és ezzel akartott eszebe jutatni. Aztán megy itt tovább egyébként, és azt mondja, hogy ennek pedig voltak tanúi is, és azt mondja Pál, igaz, hogy ő nem volt akkor az Úr Jézus tanítványai között, ezért ezeket csak így hírhallomásból hallotta. Ott egyből azt említi meg, hogy először megjelent Péternek. De szerintem egy pici időt arra, hogy az evangéliumokból megnézzünk egy-két példát. Mert mindegyik evangélium megegyezik abban, hogy először is nem Péternek jelent meg legelőször, hanem kiknek jelent meg? Az asszonyoknak. Lukács evangélium a 8. részében ott olvasunk ilyen titkos tanítványokról, titokban lévő tanítványokról, és ez nekem nagyon tetszik ez a emögött lévő üzenet, mert azt gondolom, hogy meg kell lássuk azt, hogy húsvétban van egy ilyen üzenet is, hogy az Úr Jézus jutalmazta ezeket a tanítványokat. Jutalmazta, vagy csak az volt, hogy a tanítványok annyira el voltak magukkal foglalva, mint általában lerajzolják a beteg férfiukat, hogy már 37,2 láznál már haldoklunk. A nők meg, ahogy megfeszítették Jézust, azonnal nézték, hogy mi az, amit én tehetek. És mentek is. Sőt, azt olvassuk ott egyik evangéliumban, hogy már még a nagy szombat előtt bevásárolták a balzsamot, hogy ők majd mennek és megkenik a Jézus testét. Megnézték, hogy mi a feladatuk. Na, visszatérve itt a Lukács evangélium a 8. részébe. És ezután lőn, hogy járt városokként, már mint Jézus és falunként, prédikálva is hirdetve az Isten országát, és vele a 12, és némely asszonyok, akiket tisztátalan lélektől és betegségektől gyógyított meg, Mária, akit Magdalénának neveznek, vagy másit azt mondjuk a Magdala helységből való Mária, akiből 7 ördög ment ki, és Johanna, ugye? Aztán mond itt más nőket is, asszonyokat, akik voltak, és azt mondja, hogy ezek az asszonyok, ezek szolgálták az Úr Jézust, nem sokat tudunk róluk, nem sokat hallunk róluk, nem egy látványosság miatt szolgáltak. Nem azok voltak, akik, Uram, hadd járjak a tengeren, és kilépek, és lássa mindenki, hogy én is, mint Jézus tudok járni, hanem a háttérbe, sőt az egész vagyonukkal, odaadva mindenüket, és amire éppen szükség volt, ezzel szolgálták Jézust. És a több evangéliumban, amikor összerakjuk, hogy, mert ugye János csak egyről emlékszik meg a Magdalai Máriáról, de Lukácsnál látjuk, hogy ezeket az asszonyokat mind felsorolja Lukács végén a feltámadás üzenetében, hogy ott voltak, és nekik jelent meg először Jézus. És ez egy olyan jó üzenet azoknak, akik úgy érzik, hogy olyan háttérszolgálatban vagyunk, hogy Jézus nem felejtette el háttérszolgálatban levőket, hanem nekik jelent meg először. Az más kérdés, hogy mennyire hittek nekik, nem? Tehát nézzük az evangéliumban, hogy ezek az asszonyok meghallották, hogy föltámadt Jézus, és elmentek nagy örömmel elmondani a tanítványoknak. És a tanítványok elhitték nekik. Nem. Az emmausi tanítványokról azt olvassuk, hogy mentek, ugye, itt a húsvét után néhány embert, mert megnézzünk az emmausikról is, csak annyit, hogy mennek nagy szomorúan hazafele, és oda szegédük mellé Jézus, de nem tudják, hogy Jézus az is, és az a két tanítvány szomorkodik meg minden, és mondja, hogy hát te csak te vagy idegen, hogy nem hallottad, hogy mi történt itt. És akkor nem elég, hogy meghalt a Jézus, akivel bíztunk, hogy majd ő lesz az a messiás, meg ő, aki megvált bennünket, meg minden történik. Itt még némely asszonyok még jöttek, és elkezdtek olyan híreket terjeszteni, hogy feltámadt Jézus. Hát ennyire hitték el neki. Lehet, hogy nem tudott még Péternek, Jánosnak és Jakabnak megjelenni Jézus, mert emlékeztek rá, Getsemáné kertben elaludtak, és igazán még nem ébredtek fel. Benne voltak ebbe a mély álomba. Nem tudták, hogy mi történik. De nem csoda, össze voltak zavarodva azért. Péter, János, Jakab, akik oda kerülhettek, hogy imádkozhattak Jézussal, ők azért olyan tanítványok voltak, akiket Jézus a kezdetektől elhívott. azt olvassuk ott az ő elhívásuknál, elhívás történetekben egyszerűen finn, nem régen foglalkoztunk ezzel, hogy persze ott más megvilágításba közelítettük meg, hogy Jézus mikor odament Andráshoz és Péterhez, akkor azt mondta nekik, hogy gyertek és kövessetek engem. És megadom nektek, hogy emberhalászok legyetek. Ott volt az elhívásában, majd ezzel visszatérünk később, egy fontos üzenet. És Péter és András mit csinált? Azon, azt írja ott az ige, hogy azonnal fölkeltek és követték Jézust. Jézus ment tovább, volt egy másik hajó, ők is haláztak. Ott volt Jakab és János, Zebedeus fiai. Ugye Zebedeus fiainak az apja ki volt? Még ezt kérdezték tőlem gyerekkoromban. Szóval ott volt a Zebedeus a fiaival, és együtt horgásznak, halásznak, ez volt a mesterségük, és látszik, hogy nem járok egyébként, bocsánatot kérek azoktól, akiket be jobban űzik ezt a mesterséget, és ez most bántó volt, hogy összekavartam a halászt a horgásszal. Jobb halászni szerintem, mert ott azért egyszerre többet foghatnak. Mi néha ilyen horgászok vagyunk, de lehet, hogy Isten ma ember halászokká akar bennünket tenni, akik nem csak horgászunk, hanem elmegyünk halászni. Amen. Van különbség közte? Van. Egyesével vagy, ugye? És ott van Péter és János és Jakab az apjukkal, Zebedeussal, és halásznak. Ez a munkájuk. És Jézus oda megy, és megszólítja nem a apát, hanem csak a két fiút, hogy Jánost és Jakabot, és azt mondja, hogy gyertek és kövessetek engem. És akkor azt mondja ott az ige, hogy azonnal ott hagyták a hajót, meg az apjukat is. És követték Jézust. Na, ott vannak ezek a tanítványok, és érdekes dolog, most a János evangéliumára térek ki egy picit, hogy úgy írja le ott az evangélium, hogy először elment Mária, hogy lássa, hogy mi is van a sírnál. János evangélium a 20. részébe olvassuk, és tehát a hét első napján, ahogy már lehetett menni, mert ugye hát szombaton nem mehettek, mert az kicsit messze volt, mint amennyi lépés meg lehetett tenni a zsidó szabályok, törvények szerint. És a hét első napján elment sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírtól. És nagyon megijedt. És viszont elszaladt a tanítványokhoz, akik valószínűleg el voltak a búslakodásban, hogy most mi lesz velünk. Mi ott hagytunk mindent annak idején, több mint 3 évvel ezelőtt, mikor Jézus egy szóra azt mondta, hogy hagyjátok itt, mi azonnal ott hagytuk. Ott hagytuk a hálót, ott hagytuk a mesterségünket, mindent feladtunk, elmentünk, követtük Jézust, de láttuk, hogy kivégezték, láttuk, hogy meghalt, láttuk, hogy vége van mindennek. És ott állnak az önsajnálatban egy csomó mindenben. És mikor mondja nekik Mária, hogy gyertek, mert valószínű, hogy ellophatták Jézusnak a testét, mert nincs ott a kő, és nincs ott Jézusnak a teste, akkor Péter és János szaladnak a sírhoz. Egy ilyen futóversenyt rendeztek, azt olvassuk az igébe, és láthatjuk, hogy Péter kicsit korábban indult, van úgy, hogy meg kell adni az előnyt a tekintélyesebbek, de János megelőzte, ő volt a fiatalabb, odaért a sírhoz, és akkor odaért, akkor tudta, hogy mi a rend. Péter mégiscsak tekintélyes, hát megvárta, hogy odaérjen, beengedte Pétert előre, és konstatálták, hogy nincs ott Jézusnak a teste. Eljutottak az üres sírig. Egyébként gondolkoztam ezen után is, hogy olyan sokszor eljutunk az üres sírig. Meglátjuk, hogy nincs ott, miben nincs ott Jézus, és el tudunk szomorkodni, el tudjuk mondani, és sokszor erről szól az evangélium, erről szól az evangéliumunk, hogy látjuk, hogy ez az Európa merre tart. Nincs ott Jézus. Nincs ott a gyülekezetekben Jézus. De nem ez az evangélium. Ezzel kezdődött nekik. Idáig jutottak el először, és olyan érdekes nekem itt a 21. részben, vagy 20. részben, azt hiszem a 8. versben, hogy bement az a tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, mármint János, és látott és hitt. És nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy írhatja ezt le János, mondjuk ő írta az evangéliumot, egy kicsit fényezte magát, hogy már látott és hitt. Mert a következő vers egyből mondja, hogy mert még nem tudták az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Tehát ő még csak arra hitre juthatott el, hogy Jézus nincs ott. amit Mária mondott nekik, az igaz. Még nem tudták az írásból, azt mondja itt az ige utána a következő versbe egyből. Visszamentek azért a tanítványok az övéihez. Meglátták az üres sírt, és semmi nem változott. Visszamentek az övéikhez. És egyébként hagyd legyen bizonság, hogy Mária nem ment vissza. Azt írja itt az ige tovább, hogy ő ott maradt. És tovább kereste, és elkezdett kutakodni. Elkezdte ott faggatni, azt hitte az egyikről, hogy ő a kertész, hogy mondd meg, hogy hova vitted a testet. És hát tudjuk, hogy találkozott Jézus Krisztussal. Ugye elgondolkodtam azon, hogy Péter és János, ugye két olyan emberről van szó, mi általában csak Péterre szoktuk azt gondolni, hogy hát ő egy olyan nagyra vágyó ember volt, ugye. Tehát amikor Jézus meglátta, hogy Jézus jár a vizen, akkor mit csinált Péter? Oda kiáltott, Jézus, engedd, hogy én is eléd menjek a vizen, és kilépett, és tudott menni. Tehát ugye bátor, oda teszem magamat. És ő volt az egyébként, amikor Jézus megkérdezte, hogy kinek mondnak az emberek, és ti kinek mondtok engem, és ő azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ott Jézus gyorsan hozzáteszi, hogy ez nem tőled jön, ezt kijelentés által kaptad. Látjuk is egyébként, mert még nem volt meg a kijelentése, az még később lett meg neki, tehát lett az övé, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus az élő Istennek a fia. És futnak kifele a sírhoz. Gondolkodtam ezen, hogy milyen állapotban lehettek. Emlékeztek, hogy Péter mit csinált utoljára? Mi az, ami neki élménye volt Jézussal? Először is ott volt a Getsemáné kertbe, elaludt, mikor kellett volna harcolni. Aztán előtte azt mondta Jézusnak, hogy mert Jézus már kezdte mondani, hogy itt most valami nagyon nagy változás fog történni. Azt mondta, hogy mentjen Isten tőle, és én majd kiállok, és megvédelek bármitől. És Jézus mondta neki, hogy nyugi Péter, még a kakas meg sem fog szólalni, te már meg fogsz tagadni engem háromszor. Aztán Péter ennek nem ült föl, ennek a mondatnak, hanem amikor tényleg jött a veszély a Getsemáné kertbe, akkor előrántotta a kardját, és lecsapta a főpap szolgájának a fülét, ott Jézus gyorsan visszarakta, hogy ebből most ne legyen, az a büllalstrom ne nőjön, ugye? Hát most milyen lett volna még, hogy még ez is ott van egy ilyen hogy bűnre való buzdítás, ugye Péternek, hogy a csapatából levágja a fülét. Na mindegy, ott van Péter, és nem ez volt az utolsó találkozása, hanem ott elviszik Jézust, és messziről követte, és János segített neki, hogy bejusson oda az udvarba, és ott megtörtént az, hogy megkérdezték tőle, hogy hát te is közülük való vagy. Hát háromszor megtagadta Jézust. És amikor megtagadta háromszor Jézust, akkor még volt egy pillantás. Ami azt gondolom, hogy Péternek a fejéből én biztos vagyok benne, hogy az ott megmaradt. Hogy Jézus állt ott már megverve korona egy csomó mindenen túl, és ránézett Jézusra, Péterre. És Péter abban a pillanatban már a kakas se kellett volna megszólaljon, szerintem ott már tudta, hogy mi van, de megszólalt a kakas is biztos, ami biztos. És ott látjuk, hogy Péter utána keservesen sírt. És eltelik néhány nap, és ebbe a saját levével valószínűleg elég sokat főtt Péter. Nem tudom, hogy a tanítványoknak mennyit mondott el ebből, erről nem olvasunk, meg hogy mennyit osztott meg hogy mennyire érezte magát, akár a tanítványoktól is lenézve, hogy te, aki vezérnek gondolod magadat, te vagy az első, aki megtagadta. Nem tudom, hogy történtek ilyen zirkálások, vagy nem. De Péter ezzel a batyúval szaladt a sír fele. És így tudott menni. Aztán ott van János, aki, hát az egyik evangélium úgy írja, hogy a Zebedeus fiainak az anyja, tehát hogy az ő anyjuk ment oda Jézushoz, de vitte a két fiát, Jánost és Jakabot. A másik evangélium úgy írja, hogy ők ketten mentek oda Jézushoz. Ez is ott közvetlenül előtte történt nem sokkal. Hogy oda mentek Jézushoz, és azt mondták Jézusnak, hogy figyelj Jézus, tudjuk, hogy most már hamar eljön a királyság. Azért szeretném bebiztosítani magunkat, és szeretnénk, hogyha valamit elintézni nekünk, és megoldanád azt, hogy amikor eljön az a királyság, a Jézus királyság, akkor az egyik fiú János, az itt a jobb oldalon, a másik a bal oldalon, üljön ott a királyság. És olvasok is ott, hogy a többi 10 tanítvány azért úgy nézett rájuk, hogy mit képzelnek ezek, hogy ők különbek. Igen, János különnek érezte magát. Olvassátok el János evangéliumát, meg se nevezi magát. Hogy nevezi magát? Az a tanítvány, akit Jézus nagyon szeretett. Ő az a tanítvány volt, el is hitte magáról. És milyen nagyszerű dolog, nem? Hogy elhihette magáról. Hogy ő az a tanítvány, akit a Jézus nagyon szeretett. Ez nem zárja ki azt egyébként, hogy akár ott Tamás is azt higgye magáról, hogy az a tanítvány, akit Jézus nagyon szeret. Ez nem zárja ki. De ő náluk ezt kizárta, mert azért így kettek rájuk, hogy mit akarnak ezek. És ott van ez a tanítvány, szalad ki kifele a sírhoz. Még néhány héttel ezelőtt azt gondolta, hogy eljön a Jézus királysága, ahol ő ott fog ülni, azért lobbizott az anyjával együtt, hogy oda kerüljön egész közel, jó helyre tudjon ülni. És most meg romba dőlt minden. És szaladt kifele a sírhoz, hogy egyáltalán hogy Jézusnak a testét is ellopták már, hogy mi történt. Azért nem egy olyan egyszerű lelkiállapodó volt ez a János szerintem. És ő is visszament ugyanúgy. Ő is visszament a tanítványokhoz. Én azt gondolom, hogy megállapíthatjuk nyugodtan, hogy nem csak most, hanem így hetekig. Meg voltak zavarodva a tanítványok. Össze voltak, írja is az ige egyébként, hogy össze voltak zavarodva. Volt, akiben félelem volt, nem tudták, hogy mi lesz. Hát mikor eljutottak a mennybe menetel napjáig is, azt olvassuk az apcsájában, hogy még mindig arra vártak, hogy hát ez a földi királyság, na ha már föltámadtál, akkor most ez csak herjön, még mindig nem értettek semmit. De térjünk vissza, szaladnak kifele a sírhoz, és együtt eljutottak arra, hogy itt van az üres sír. Mert azt adtam előtökbe, főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon. Nem itt van vége a történetnek, és halleluja, hogy nem itt van vége a történetnek. Halleluja, hogy tovább folytatódik a történet. Hogy nem csak annyit kellett meglássanak, hogy üres a sír, és tényleg olyan sokszor jó szándékkal, az Urat követve elkezdünk meglátni nagyon sok negatív dolgot. De ma a feltámadás üzenete nem ebbe akar bennünket belevinni. Beleösztönözni, hogy kezdjünk el félni. A politika helyzet is arra visz, hogy bármi van, kezdjünk el félni. Jaj, mi van, legyőznek minket a muzulmánok. Hát ha nincs élő Istenünk, akkor tök mindegy, hogy jönnek ide, vagy nem. Legyőznek. De ha van élő Istenünk, akkor semmiképpen nem. És jövő héten bárki fogja nyerni a választást. Én azok közé szeretnék tartozni, aki imádkozni fogok azért, hogy Magyarországon a Jézus neve az legyen nagyjá. Hogy a hívők, hogy a keresztények tudják, hogy mi a küldetésük. Hogy a feltámadásról beszéljünk. Hogy ne a halálról, hanem az életről beszéljünk. És nekünk ez az üzenetünk. Az apostolok cselekedetében azt látjuk, hogy a tanítványokat megengedték volna a farizeusok bármihogy működni. Egy dolgot nem. Hogy a feltámadásról beszéljenek. Ez már ott kezdődött egyébként húsvétkor, amikor ők is szembesültek azzal, mert bementek az őrök is, elmondták, hogy figyeljetek, valami nagy dolog történt. Tőlünk sokkal hatalmasabb oda jöttek, és ezt a hatalmas követ csak úgy elhenderítették. És akkor a farizeusok mit mondtak? Lefizették őket, híreztejétek el azt, hogy a tanítványai ellopták, hogy ott valami más történt. És az egész abcsel elején azt látjuk, hogy a farizeusok azon küszködtek, hogy nem baj, hogy meggyógyítottuk a sátánt. Sántát meggyógyították Péterék, hanem hogy ne beszéljenek a feltámadásról. Meg ne beszéljenek erről a Jézus nevéről. És azt olvassuk az abcsel 4.33-ban, hogy a tanítványok pedig nagy erővel tettek bizonyságot a Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ennyi történt, hogy a feltámadásról beszéltek, és ez volt az üzenet központba. Amikor a pünkösdi történések megtörténtek, az egy olyan erőt adott nekik, hogy a feltámadásról, a feltámadott Jézus Krisztusról, mint egyetlen megoldásról beszélnek. És ez egy fontos dolog, azt gondolom. Meghalt a mi bűneinkért. Ézsaiásnak a töredékei azért már eléggé előkerültek. Csak hadd mondjak olyan igéből is idézek ide, ami több száz évvel azelőtt íródott, hogy mindez megtörtént, hogy mindez valóság lett. És olyan nagyszerű dolog, hogy ezek a tekercsek, vagy ezek a kis kőtőtábla darabkák eredetibe is fedezik fel őket folyamatosan. És szembe kell nézni a zsidóságnak is azzal, hogy ez nem utána kelt írat, hanem sokkal korábbi, több száz évvel előtte megíródott az Ézsaiás profétánál, és a világ láthatja azt, hogy ez teljesedett be ott az Úr Jézus keresztre feszítésekor. Felnőtt, mint a vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Olyan sokszor ábrázolják Jézust ilyen jó arcnak a kereszten. A Biblia azt mondja, és arról tesz bizonságot, hogy megvetett volt az emberektől. És a rómaiak igenis vigyáztak arra, hogy akit keresztre feszítenek, azt rendesen megszégyenítsék. És a teljes szégyenbe legyen. És mindenképpen úgy legyen. Teljesen mezítelenül, összeverve, ott állt Jézus. Utált az emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, és a betegség ismerője. Aki, mint aki elől orcánkat elrejtettük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő hordozta, fájdalmainkat ő hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint jók eltévedtünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő reávetette. Kínoszhatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul a nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Pedig, azt olvastuk itt a 6. versben, mindnyájan, mint jók eltévedtünk, kik az útjárt éltünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő reávetette. És olyan nagyszerű dolog azt átélni, hogy egy nagyon fontos üzenete van a feltámadás üzenetének. Az, hogy mi nem bűnhődhetünk a bűneinkért. Nekünk nem kell bűnhődnünk a bűneinkért. Nem jutott eszembe az a szóval, amit szoktak használni. Vezekelni, igen, ez a vezeklés. Ja. A Biblia arról beszél, hogy a feltámadás kizárja azt, hogy mi vezekeljünk a bűneinkért. Olyan sok keresztény ma is arra gondol, hogy nekem vezekelnem kell valamiért. Engem büntet az Isten. Az evangélium, de most egy ószövetségét idéztem, arról beszél, hogy az összes büntetés ott volt Jézus Krisztuson. A bűneink összes büntetése. Nincs olyan, hogy vezeklek a bűneimért. Ha igen, akkor nem fogadtam el a kegyelmet. Akkor nem fogadtam el Jézus Krisztus áldozatát. És Pál apostol a leveleiben rendre hozza vissza ezt a témát, és bizonyítja azt, hogy nincs két lehetőség. A feltámadás az nem valaminek a kiegészítése. Nem egy olyan plusz lehetőség. Hanem a feltámadás az egyetlen lehetőség. Az egyetlen lehetőség. Ő bűnhődött az összes bűnünkért. És ugye előttem van még egy történet. Péter, hadd idézem ide, hogy ez az Ézsaiást egyébként, aki idézi az Új Szövetségbe, az pont Péter, az ő levelébe. Valószínű azért, mert ő átélte azt, átélhette azt, hogy az a büntetés nem az. Az összes büntetés ott volt Jézus Krisztuson. Az összes büntetés ott volt Jézus Krisztuson. És Péter, aki ebben a mély lelkiállapotban, mondhatom nyugodtan úgy, hogy bűntudatban szaladt ki a sírhoz. Mert ő az utolsó találkozás előtt, ő megtagadta Jézust. Nagyon sokszor úgy értettem azt a történetet, amit ugyanis szoktunk így húsvét kapcsán előhozni. Jézus ugye itt megjelent néha embereknek, nem fogom az összes megjelenést itt elsorolni nektek, de még egyet hadd hozzak ide. Mikor Péter megjelenik a Genezáret tavánál, néhány tanítvány, 57 tanítvány, János evangéliumban úgy olvassuk, magyarul a halászok visszamentek. Halászni Péternek volt egy ötlete, hogy hát fiúk, Jézus megjelenik itt néha. És ott nem igazán tudta rendezni. Nekem úgy jött le ez a történet, hogy azért már Péter nem itt a Genezáret talán találkozik először Jézus Krisztussal, de valahogy az a tagadás nem lett lerendezve még. És valahogy úgy jött le előtte, mint amikor valami rosszat csináltam, és a szüleim azt megtudták, és még mondjuk a gyülekezetben voltunk, és ott egy csomó fiú előtt ott volt, és ugyanúgy beszélt velem, édesapám, mint bárki mással, és azt hittem, hogy akkor rendben van, de nem, mikor hazamentünk, akkor jött az igazi. Akkor meg kellett beszélni, hogy mi is volt ez. A csavargás. Hol is voltál gyülekezeti alkalom alatt? Szóval sokszor úgy jött le előttem, hogy itt Jézus meg lesz készíteti Pétert. Genezáret tavánál. Elmennek ugye halászni, visszamennek. Valaki ott van a parton. Látják azt, hogy ott parázslik valami. Oda kiállt hozzájuk az ember, hogy esétek a hálót a másik oldalra. Senki nem merte megkérdezni, hogy ki ez, mert mindannyian tudták, hogy Jézus, ezt írja az ige. Péternek azért még kellett egy kis löket, majd oda szól János Péternek. Valószínűleg János tudta, hogy Péter, neked még van egy kis rendezni valód. Vagy azt gondolta, hogy Péter, most nem akarsz kimenni a vízre és oda menni Jézushoz. Nem tudom, mit gondolt, de azt mondta, hogy figyelj, ott van Jézus. És Péter most nem a vízen akart járni, hanem azt olvassuk, hogy ott belevetette magát a tengerbe is, és úszott. Gyorsabban, mint a hajó ment, hogy hamarabb érjen ki. És oda ment Jézushoz. És ott ülnek, Jézus megkínálja őket, mondja nekik, hozzatok a ti halatokból is meg. És nem arra akarok kitérni, hogy szóltak ezek a kérdések, meg miket érthetünk mögötte. Teljesen más oldalról szeretném ezt látni. Úgy, ahogy nekem is megjelent ez az ige, és ahogy nekem is szólt jó néhány évvel ezelőtt. Akkor, amikor Péter azt gondolhatta, hogy az, amit Jézus mondott neki több mint 3 évvel ezelőtt, hogy elhívtalak, hogy emberhalász légy. Emlékszünk erre az elhívásra. Én azt gondolom, hogy a nagypénteki, nagycsütörtöki történésekbe ez úgy elveszett belőle. Lehet, hogy Péternek elég lett volna az is, hogy elég, ha rendezzük ezt az én kisiklásomat. Elég, ha oda visszajutok valahogy. És lehet, hogy átérted azt, hogy eltávolodtál az Úrtól, és messze vagy. Én mikor ezt így átértem, ezt a Péternek ezt az eseményét, akkor nekem az úgy jött elém, hogy én is csak annyit tudtam mondani, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus ott nem megleckésztette Pétert, hanem visszaadta a hitet. Visszaadta az elhívást. Visszaadta neki azt, amit már régen odaadott. És egy nagy kegyelmet gyakorolt felé. Kimutatta a kegyelmét. Ott az üzenetek magat én azt értem, hogy Péter, én nem haragszok rád. Péter, az elhívás él. Sőt, megerősítelek. És legeltesd az én juhaimat. És mondja neki. Péter nem tudta kimondani azt, hogy én hogy szeretlek téged. De azt mondta neki, hogy tudod, beleállt a szívembe. És ott valami történt benne. Elfogadta azt a kegyelmet, amit Jézus adott. És azt gondolom a húsvétnak, a feltámadásnak egy nagyszerű üzenete számunkra, hogy bennünket megújíthat a feltámadás üzenete. Visszaadhatja az elhívást. Azokat a részeket, amik elhaltak bennünk, azok feltámadhatnak. Mert van olyan, az ördög arra törekszik, hogy valamit, amit mondtál az Úrnak, odaígérted magad, az kijöjje belőled, hogy ne hidd el, hogy te arra képes vagy. Péter, ha ezt nem teszi Jézus rendben nála, akkor nem hitte volna el. Én egy ilyen olyan ember vagyok, aki bármilyen könnyű helyzetben megtagadlak. De Jézus azt mondja neked, hogy bízok benned, Péter. Nem másnak mondja, nem a többi 10-nek, hanem Péternek. Mi nem neki mondtuk volna. Ő olyan jellem, aki megtagadta. Hogy bíznánk rá az evangéliumot? Hogy bíznánk rá azt, hogy rajta keresztül terjedjen az evangélium? És Jézus azt mondja Péternek, hogy bízok benned, Péter. Továbbra is benned gondolkodok. Továbbra is igaz az elhívás. Meg akarom újítani az elhívást benned. És azt olvasjuk itt a korintusi levélbe is, de most a Róma levélből olvasok. Róma 8:11-ben, de ha annak a szelleme lakik bennetek. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket. A ti ő benne lakozó szelleme által. A feltámadásnak az is az üzenete, hogy feltámad Jézus Krisztus, és feltámad bennem az ő igéje, az ő üzenete. És meg tudom tenni mindazt, amire elhívott engem. És ez egy nagyszerű dolog. Péter ott nem a büntetést élte át, amikor, ha bár azt olvasjuk, hogy megszomorodott, mert valóban rendeznie kellett, önmagába is. Meg kellett, hogy bánja a bűneit. De Jézus ott nem büntette, hanem kegyelmet gyakorolt felé, és megerősítette benne az elhívást. És olyan jó itt a Róma 8-ba olvasni azt, hogy feltámadás arról szól, és az evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus meghalt minden bűnünkért. Ő bűnhődött a bűnünkért. Az az élet, ami volt régen, az eltemetett Jézus Krisztussal. Azért volt szükség arra, hogy Jézust eltemessék, hogy az a régi élet, az a régi Jani, aki korábban volt, az legyen eltemetve. És ahogy szoktuk mondani, amit jelent a bemerítés is, hogy eltemetettünk ővel együtt, úgy feltámadtunk egy új életre. Úgy most egy új életbe élhetünk. És a feltámadás üzenete azt jelenti, hogy nem csak meghaltunk, nem csak látjuk az örösséget, hanem feltámadtunk egy olyan új életre, aminek van célja, aminek van küldetése. Hogy egyek a múlt hetével nem kövek vagyunk, hanem követek. Azt énekeltük ma itt, hogy követ volt Jézus. Követként jött, és minket elküldött, hogy legyünk az ő követei. És ebbe az új életbe meg tudjuk tenni mindazt, amire elhívott bennünket Jézus. Van egy ige, még a Zsidókhoz írt levélben, Zsidókhoz írt levél legvégén, ami nagyon-nagyon kedves nekem, és nagyon-nagyon sok erőt ad, akár amikor úrvacsorázunk is, de akár amikor az Úr Jézus vérére gondolunk. A Zsidókhoz írt levél 13:20-21-ben azt olvassuk, hogy a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által, ami Úrunk Jézus Krisztus. Magyarul itt azt mondja ez az ige, hogy Jézus úgy támadhatott fel, hogy ez a vér, ez megfelelt az Istennek. Ez egy örök szövetségnek a vére volt. És ez által támadhatott fel Jézus Krisztus. És itt a korintusi levélben, amit az előbb olvastunk a 15. részben, itt, hogy tovább beszél Pál a feltámadásról, azt is mondja, hogy ha ez a feltámadás nem jött volna létre, ha Jézus nem támad fel, akkor hiába való, hogy itt vagyunk, hiába való bármi, mert akkor még mindig a bűneinkben vagyunk. És gondolkodtam azon, hogy miért kereste vajon Mária annyira, hogy találkozzon Jézussal, akkor az itt van. Mert azt olvassuk, hogy őből a 7 ördög ment ki, azért nem akarta volna azokat visszakapni. Ő nem akart abban benne maradni, abban a régi életben, amiben volt, hanem ebben az új életben akart élni. És olyan nagyszerű dolog, hogy itt úgy folytatódik ez az ige, hogy az örök szövetség vére által, 21. versben azt olvassuk, készségessé tud tenni bennünket, akik ma élünk, 2018-ban, hogy megtegyük az ő akaratát. Ennélkül nem tudjuk megtenni. De ezzel igen. És azt gondolom, hogy nekünk hívőknek ma nem az a dolgunk, hogy sirátkozzunk, hogy eljussunk az üres sírig, és lássuk azt, hogy mi minden van, hogy mi minden lehet, és hogy mennyire elfajult a kereszténység, és hogy nem élik meg a hitüket, hogy nincs élő igéjük, hanem nekünk egy dolgunk van, hogy ezt a feltámadt Jézus Krisztust valósággal hirdessük. Hirdessük ki az életünkbe, a környezetünkben, a Dunakanyarban, amire elhivattunk, és emeljük fel a Jézus nevét. És ez a mi dolgunk, és ezt akarja Isten megerősíteni bennünk, és nagyszerű dolog az, hogy nem kell más erő hozzá, mert megvan. Az a szövetség vére, ami Jézus Krisztus feltámasztotta, az ma is erőt ad. Ebben a vérben erő van ma is. És ennek a vérnek a kenetével mehetünk, és felbojtathatjuk a világot. És mehetünk, és elhihetjük azt, hogy igenis Jézus Krisztus feltámad, igenis az embereknek van lehetőségük Jézushoz menni, nem csak úgy, hogy horgásszuk őket, hanem úgy, hogy emberhalászokká leszünk. És Isten erre akar bennünket hívni ma, húsvétkor, a feltámadás ünnepén, hogy támadjon fel a mi hitünk. Hogy támadjon fel a mi hitünk. Hogy az a rész, amit mi engedtünk hogy befolyásolni, hogy nem vagy alkalmas rá, te senki vagy, te megtagadtad, és biztos vagyok benne, hogy az ördög nem aludt, amíg Péter ott volt, hogy az a rész, azt legyőzze, és oda menjen Jézus, azt mondja, hogy rád számítok. Téged hívtalak el. Nem másítottam meg az elhívást. Még ha csalódtam is benned. Mert lehet azt gondolod, de hát az Úr már csalódott bennem. Csalódott Péterbe az Úr? Nem csalódott, mert előre tudta, hogy mi van. Ezért nem csalódott Péterbe. Sőt, elmondta neki, hogy ez meg fog történni. Elmondta előre, hogy fel fogsz kelni. Fel fogsz kelni, és majd amikor föltámadok, akkor majd helyreállsz, és valóban be fogod tölteni azt az elhívást, amire elhívtalak téged. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus meg tudja eleveníteni az életedet? 2018 feltámadás ünnepének a kérdése az, hogy mit jelent nekem, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Mit jelent nekem, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Ha még a bűneimben vagyok, akkor azt jelenti, hogy elhagyhatom a bűneimet. Azt jelenti, hogy nem kell bűnhődjek a bűneim miatt. Mert Jézus, azt olvassuk a Galata levélbe, hivatkozva egy mózesi törvénye, Jézus átokká lett, mert az ige azt mondja, hogy átkozott mindenki, aki fán függ. Jézus átokká lett azért, hogy minket kimentsen az átok alól. És ha akarjuk látni, hogy mennyire lett átokká Jézus, akkor látjuk ott az evangéliumban, nekem mindig tetszett egy mondat, nem tudtam sose kimondani, de Éli, Éli, láma sabachthani. Mit jelent ez? Hogy kezdődik? Én Istenem. Ez az egy helyen olvasom az evangéliumban, hogy Jézus nem azt mondja, hogy én atyám. Hanem azt mondja, hogy én Istenem. Ő teljesen magára maradt. Teljesen emberré vált. Teljesen az ember, a bűnös ember, aki nem lehet kapcsolatban az atyával, abban az állapotban volt ott. És emberé vált, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál engem? De ez egy pillanat volt, mert utána azt olvassuk, hogy atyám, te kezedbe teszem a lelkem. És amikor ezt kimondta, akkor történik ott valami. A kárpit ketté szakad. És amikor a kárpit ketté szakad, akkor valami olyasmit jelent, hogy minden bűnös ember találkozhat az élő Istennel. Addig még csak a zsidók se, csak a főpap, ő is mindenféle rituálén szertartáson egy évbe egyszer ő mehetett be oda az élő Istennek a jelenlétébe. De ott ketté szakadt a kárpit, hogy a Jézus vérén át, ez az örök szövetség vérén keresztül, oda mehessünk Jézus Krisztushoz, oda mehetjünk Jézus Krisztus által az atyához, az élő Istenhez. Aki nekünk, most nem csak Istenünk, hanem édes atyánk. Jézus Krisztusban, ami atyánk lett. Tehát mit jelent nekem, mit jelent neked ma a feltámadás? Ha még a halálba vagy, ma feltámadhatsz. Ha még nem fogadtad be Jézus Krisztust a szívedbe, ma van lehetőséged arra, hogy oda kiállj, hogy én is élni akarok. Én is akarom ezt. Én nem akarok elveszni. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. És hogyha úgy érzed, hogy ezt már valamikor átérted az életedbe, de ma ilyen Péternek érzed magad, aki elvesztette az elhívást, aki nem hisz abba, hogy ő, nem hisz abba, hogy még él az elhívás, akkor hadd támadjon föl benned a hit. Akkor van neked arról szól, hogy feltámadhat benned a hit. És kiléphetsz erővel, és szárnyalhatsz, mint a sasköselyük. És nekünk gyülekezetnek mit jelent a feltámadás? Nekünk azt jelenti, hogy feltámadt Jézus Krisztus által élő reménységünk van. És azt jelenti, hogy mi nem az üres sírig jutunk el, hanem mi látjuk a feltámadt Jézust. És egy olyan élő hitre juthatunk, hogy mindazt, amit Isten nekünk mondott, azt nem mondta vissza, hanem azt ide tudja adni újra. És a miénk lehet. Amen. Amen.